153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem, partnernőm a stúdióban, Pálinkás Szilvia, aki a Genombazárt örökség című nagyon-nagyon izgalmas könyvet írta, amely most jelent meg nemrégiben, Végső István történész be is mutatta a múzeumok éjszakáján, ugye ott volt a könyv bemutató. Köszöntelek, Szilvia, nagy szeretettel.
Én is köszöntelek téged és a kedves hallgatókat is.
Hát elképesztően izgalmas ennek a könyvnek a témája. Nem is tudom, hogy hol kezdjük a történetet. Talán a könyv témájáról mesélj egy kicsit. Mert azt gondolom, hogy minden érdekes, ami veled kapcsolatos, ahogy ez a mű született, de maga a téma talán a legizgalmasabb, amit megírtál ebben a kis regényben, jól mondom.
Így van, így van. Talán kezdeném az elejéről, hogy is született ez a kis családregény. Gyermekkorom óta élt egy legenda a családunkban, egy történet, ami mindig szájról szájra terjedt, és maradt fenn. Ez arról szólt, hogy az édesanyám mesélte, hogy hát tudjátok, gyerekek, nektek az ők anyátok egy előkelő családból származott, csak hogy beleszeretett a náluk szolgáló kocsis legénybe. A szépapátok ezt nem nézte jó szemmel, kitagadta ők anyátokat, ő pedig szegény sorba került, összeházasodott ezzel a kocsis legénnyel. Kellett a pénz, mert ugye a gyerekek sorjában születtek egymás után, és a megélhetés szűkössé vált, és méregkeveréssel kezdett foglalkozni. Csak hogy egy alkalommal aztán végül mégiscsak az igazságszolgáltatás kezére jutott, és egy börtönben lelte halálát. Erről szólt a családi mendemonda, a rege, semmit tényszerűt nem tudtunk, csak azt a kis történetet, amit fennmaradt így generációról generációra. Úgyhogy valójában a könyvnek a születése és az indítatása az ebből a kis történet csomagból született.
Ugye a méregkeverés nagyon sokakban azonnal szörnyűséget kelt, de azért azt el kell áruljuk, hogy itt tulajdonképpen egy javas tevékenységről, ami a legősibb magyar kultúrában a gyógyító asszonyok tevékenysége volt. Egy picit erről mesélj, hogy mit jelent ez a méregkeverés, mielőtt kibontjuk a történetet, hogy is tudtad te kideríteni ezt, hogy mint volt.
Így van, nagyon nagy igazságra leltem akkor, amikor elkezdtem kutatni, mert hogy ezt nem tudtuk, hogy ők anyám javas asszonykodás foglalkozott, hanem egyre másra, hogy ráleltem a bizonyítékokra, akár a magyar királyi kúriának az ítélet anyagára, vagy a budapesti ítélőtáblának az ítélet anyagára, abban lehet olvasni, hogy Musza Istvánné, Bor Terézia javas asszonyként ténykedett, Zsanapusztán élt, Kiskunhalason élt, aztán ezt ugye megtaláltam a születési anyakönyvi kivonatában is, és ott betűről betűre le van írva, hogy ez volt az ő foglalkozása. Tehát ez még minket is meglepett, és úgy mondhatom, hogy ajándékként szolgált, hogy micsoda nemes foglalkozása volt ők anyámnak.
Ugye azt talán nagyon sokan nem kérdőjelezik már meg, hogy ezek a régi boszorkányperek, amik hát nagyon fekete történetek, hogy így mondjam, azok mindezeket a nagyon-nagyon nehéz, fontos és számomra nagyon nemes szakmát űző, többnyire hölgyeket jelentették, akiről most te beszélsz, az ők anyádról. Először talán azt is érdemes érteni, hogy az ők meg a szép fogalmak, azok mit jelentenek? Mert hogy nem vagyok benne biztos, hogy mindenkinek teljesen megvannak.
Tulajdonképp azt lehet mondani, hogy ugye vannak a nagyszülők, a dédszülők, aztán jönnek az ükszülők, majd a szépszülők. Tehát vissza lehet számolni, hogy hány generációig szunnyadt ez a történet csendben, és várta, hogy egyszer valaki felkapja ezt a történetfonalat, és szépen kigobozza, és kiegyenesítse. Úgyhogy több mint 120 évig maradt rejtve ez a titok a családunkban, és a mai napig nem tudok arra egész pontosan magyarázatot adni, hogy a belső indítatásomon túl miért is én vagyok az a generációs tagok közül, akinek ez végül aztán oda jött a kezébe, és azt mondta, hogy Szilvi, kezdjél ezzel valamit, mert van itt egy titok, amit illene tudnotok.
Nem árultam el, de nagyon izgalmas az alcíme is a kisregénynek, ugye Genombazárt örökség, vajon te mindent tudsz a családodról? Én azt gondolom, hogy nagy pozitív értelme, nagy divat ma a családok kutatása, hogy megtudd, hogy ki a történetet, hiszen akkor tudsz kiteljesedni, akkor tudod elengedni a nehézségeidet, ennek nagyon sok pszichológiai irányzat most képviselője, ezzel kérdés van a fejemben. Azért azt mi beszélgettünk, hogy maga az írás, az nincs tőle távol, egy picit mesélj, mielőtt belevágunk ebbe az izgalmas kalandba, hogy hogyan derült ki.
Igen, igazából én blogot vezetek, ez egy olyan 3-4 évvel ezelőtti történet, amikor is voltak bizonyos lelki megnyilvánulásaim, és úgy éreztem, hogy ezt nekem papírra kell vetni, természetesen a szó modern értelmében, és ilyenkor úgy gondoltam, hogy ezeket tényleg meg kellene örökíteni, ebben volt egy családi támogatás is, és ekkor született meg a gezemice.com nevezetű blog weboldal, ahová mindenféle történetet, személyes indítatású, családi történeteket írok fel, ami velünk kapcsolatos, ám megtartom azokat a határokat, amivel úgy érzem, hogy sem a családtagjaimat, sem saját magamat nem sodrom úgymond veszélybe, tiszteletben tartom ezeket, és mindig megkérdezem egyébként a gyerekeket, ha esetleg az ő élethelyzetüket érinti, lásd egy kamasság, hogy benne vagytok, hogy ez most kimenjen a nagy internet világába, mindig áldomásukat is adják egyébként, hozzáteszem, nagyon partnerek ebben, és jött a blogírás. Úgyhogy ez ment hosszú-hosszú ideig, nagyon sok visszajelzést kaptam, hogy bizonyos élethelyzetekben, akár egy kisgyermek születése során, hogy bizony nem vagyunk tökéletes édesanyánk, mindenkinek van mélypont az ilyen szerepkörben, amikor tanácstalan, hogy jó döntést hozza, és ettől ő még bizony muszáj, hogy a vállalt feladatot folytassa. Tehát kaptam sorra a visszajelzéseket, hogy nagyon jó, hogy ez van, és létrejött, és ilyen írásokat közreadok, úgyhogy a kellő bátorítás megvolt. Aztán jött ez a történet, amit ugye azt gondoltam, hogy miért ne járjunk a végére, miért ne kutassunk utána, induljunk el. És a párom ebben és a családom azt mondta egyből, hogy igen, indulj neki, vágj bele ebbe a hatalmas kalandba, úgyhogy hát vonatjegyet váltottam a múltba, mondhatom ezt is, és onnantól kezdve aztán elindultam a nagy személyes utazásomra.
Most jöjjön egy kis zene, és hamarosan folytatjuk a beszélgetést Pálinkás Szilvivel, aki a Genomba zárt örökség című kisregényét írta meg néhány hónapja. Pontosabban 2021 karácsonyán ütötted le az utolsó karaktert, de néhány hónapja jelent meg a könyv. Hihetetlen érdekes történet, az ők anya története, ami 120 évig titokként lapult, amelyet kiderítettél és megírtál ebben a regényben. Maradjanak velünk, hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést Pálinkás Szilvivel, akinek a kisregénye néhány hónapja jelent meg, Genomba zárt örökség, a címe Vajon te mindent tudsz a családodról? Akik nem voltak eddig velünk a beszélgetés első részében, tehát Szilvi ők anyáról szól, aki Bor Terézia, javasasszony, gyógyítóasszony, ugye méregkeverőként van a családi történetben, de ugye kifejtetted, hogy ez azt jelenti, hogy gyógyítóasszony volt, aki aztán börtönben lelte a halálát, és ez egy családi titok volt, amelyet téged izgatott és kibontottad, és utána jártál, mondhatni évekig, gondolom. Azt mondd nekem, mielőtt a kutatásról elkezdesz mesélni, hogy a családban mondtad, hogy ezt mindig mondták, hogy volt egy ilyen történet, hogy szerelmes lett a jómódú lány, Bor Teréziáról van szó, az ükanyádról, kocsislegényben, összekerültek, kitagadták a nőt, és akkor aztán úgymond javasasszony lett, és stb. Hogy ez fekete történet, ja, és börtönben halt meg, bizonyos okok miatt, ez fekete történetként vonult végig a családban, tehát mint rémisztő példát mondták a lányoknak, hogy ilyen ne legyél, mert úristen, vagy éppen valami pozitív.
Hát ahány értékrend, annyiféle vélemény, ez abszolút tükröződött végig. Ha a nagymamámat nézem, ő egy nagyon mélyen vallásos asszony, 40 éves korától özvegyen, egyedül küzdötte végig a mindennapokat. Ő abszolút tiltakozott. Azt mondta nekem, Szilvi, hagyd, ne járj utána, ne keresd, ne akar tudni az igazságot. Ő ezt nagyon mélyen elfojtotta, és nem is szándékozott megtudni, hogy hogy mint, tehát éveken át ugye csendben maradt ez a történet. Édesanyám már sokkal nagyobb partner volt ebben, őt fellelkesítette ez a történet, és mindahányszor valamit találtam, hát ő is velem együtt majdnem kiugrott a telefon túlsó oldalán. Említhetek olyan példát is, amikor legelőször kaptam vissza egy e-mailt, hogy van itt egy Bor Terézia, bizony a Kunhalas hírek időben is átküldték digitalizált formában a róla szóló cikket, Gyilkosság Zsanapusztán címmel, hogy igen, egyáltalán létezett ükanyám Musza István név, Bor Terézia néven, hol történt egy gyilkosság, meg van maga a cikk, itt Halason, hogy hogyan is ment végbe ez az egész bűncselekmény. Tehát van, akit felvillanyozott, van, akit visszápúzott, és azt mondta, hogy nem szabad tudni, engem pedig mindinkább kíváncsivá tett. És ahogyan haladtam előre a kutatásban, egyre többet és többet akartam tudni, mert ez olyan volt, mint amit így, mintha egy csip aktiválódott volna a bőröm alatt, és tudni szerettem volna a legapróbb részleteket, minden egyes ajtón be akartam nyitni, mert azt mondtam, hogy minden részletre szükségem van ahhoz, hogy a teljes igazságról egy reális képet kaphassak, már amennyire lehet reális képről beszélni 120 évtávlatából.
Tudtad már, hogy kisregényt akarsz ebből írni, vagy egész egyszerűen csak a történetnek akartál utána járni?
Nem. Ez is olyan érdekes pillanat volt. Egy alkalommal kaptam egy telefonhívást, hogy visszahívnának dolgozni a médiába. Tárgyalás folyt erről, azonban valahogy a lelkem mélyén azt éreztem, hogy nekem nem ez az utam. És egy reggeli beszélgetés alkalmával, amikor a párommal indítottuk a napot, azt mondtam neki, hogy tudod, mit szeretnék leginkább? Megírni ükanyám történetét, mert ezt nem szabad feledésbe hagyni újra. Ezt egy regénybe olyan szépen bele lehetne ágyazni a valóságos részekkel, akár fikcióval, szépen lehetne összefűzni a szálakat, és azt mondta nekem, hogy hát akkor hajrá, indulj neki, vágj bele, és üsd le az első betűdet. És akkor én miután megkaptam azt, hogy rendben, itt van a menlevél, lehet munkálkodni, akkor azonnyomban nem is volt számomra kérdés.
Hány éve dolgoztál már akkor a történet kibontásán? Tehát a kutatások mikor kezdődtek, és mennyi ideig tartottak? És most egy kicsit akkor mesélj a kutatásról.
Igen, úgy tudom mondani, hogy összességében 2 év volt az, ami a kutatással és a közbeni írással zajlott, mert úgy kell elképzelni ezt a hallgatóknak, hogy amikor megtudtam egy-egy információt, az mindig egy picit lendített a regényen, mert hát nyilván az ember tovább vitte a történetben, egyfajta iránymutatást adott. Soltvadkertről indultam első pillanatban, kimentem dédapám fejfáján álló dátumot leolvastam a síremlékén, és akkor az első telefonálás, ez egy anyakönyvi hivatalban történt, de telefonáltam, vitt az utam például a Váci érseki levéltárba, mert hogy kutattam, kerestem a Bács-Kiskun megyei levéltárban, ott leltem rá egyébként a dokumentált anyagokra, learchivált eredeti kivonatokra, akár a bűnténnyel kapcsolatban is, tehát ez egy szenzációs dolog volt, amikor Kecskeméten a megyei levéltárban megtaláltam, és hát közben aztán munkakapcsolat alakult ki Végső Istvánnal, gondolom az ő nevét nem kell bemutatni a hallgatóknak, aki nagyon készségesen állt a rendelkezésemre, amikor körvonalazódott, hogy ez bizony egy teljesen halasi, kiskunhalasi történet, valaha élt személyekkel, és az ő szakmai hozzáértése és tudása volt az, aki úgymond, mondhatjuk, hogy ő volt egyébként a hajón a kapitány, aki mindig mondta, hogy most balra, most jobbra, most erre menjen, Szilvia, arra kutasson, és aztán ő mindvégig így segített ebben, és elmondhatom, hogy végül az utolsó-utolsó utazásunk és láncszem az Mária Nostra volt, mert hogy Mária Nostrán találtam meg ükanyám halotti anyakönyvi kivonatát, ahol kiderült, hogy 32 évesen tüdővészben hunyt el 1902-ben. Végső István mindig mondta, hogy ugye azt hozzá kell tegyem, hogy ő 10 évi fegyház büntetést kapott, másik 2 vádlottársa a hölgy tag életfogytiglant, a férfi pedig 15 évi fegyházbüntetést kapott, ükanyám pedig 10-et, de István végig azt mondta, hogy 1-2 évet ha élhetett a börtönben, mert abban az időben, abban a korban az egészségügyi viszonyok nem engedték azt, hogy egy ember akár 10 évet is túléljen, tehát képtelenség volt. Aki ott bement, az sajnos már halott emberként távozott abból a börtönből. Ez nyilván elszomorított és elkeserített, de hát a régmúlt valóságához tartozik, úgyhogy visszakanyarodva Mária Nostrán megtaláltam a halotti anyakönyvi kivonatot, majd ellátogattam az ottani börtöntemetőbe, ahol tömegsírok vannak névtelenül, és hát egy jó fél órát tudtam ott eltölteni, és örvendeni ennek a találkozásnak, hogy végre megvan az a végső nyughely, ami a végállomást jelentette tulajdonképp a kutatásaimban.
Elképesztően izgalmas ez az egész. Már csak azért is, mert most olvasom, és talán sokan olvassák Orvos Tóth Noéminek a Örökölt sors című könyvét, amely nagyon-nagyon egyértelműen mutat rá arra, hogy ahhoz, hogy magunkat megismerjük, ahhoz igenis ismerni kell a történeteinket, azokat a családi történeteket, amelyeket sokszor el is hallgatnak. Hála Istennek a te esetedben nem hallgatták el, de hogy szégyelnek, elnyomják, nem akarják megtudni, tehát nem tudunk igazán önmagunk lenni. Úgyhogy ennek a kutatásnak vagy te tulajdonképpen egy kicsit a végén, amiből született ez a regény. Hallgatóink, maradjanak velünk, folytatjuk Pálinkás Szilviával a kisregényének, most megjelent kisregényének a történetét, amely egy valódi történet, a saját története, tulajdonképpen ők édesanyjának a története, Genomba zárt örökség címmel találhatják a könyvet. Maradjanak velünk, hiszen folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai nagyon izgalmas beszélgetésünket Pálinkás Szilvivel, akinek Genomba zárt örökség címmel jelent meg néhány hónapja kisregénye, kiskörösi hölgyről van szó, tehát igen közel mi hozzánk, és a történet Kiskunhalashoz erősen kötődik, hiszen ők édesanyja Bór Terézia története, amely 120 évig hát titokként, vagy hát családi legendaként ment végig, és ő kibontotta, hogy mi is történt, amelyben megírta ezt a kisregényt. Az alcím beszédes, vajon te mindent tudsz a családodról? No, hát ott tartunk, akik eddig nem hallottak bennünket, feltétlenül hallgassák meg, amiről eddig meséltél, hiszen olyan izgalmas, hogy nincs ez a kalandregény. De hogy a legizgalmasabb része most jön, és megkérdeztem itt tőled a zene alatt, hogy mennyire lehet elmondani, hiszen ez egy valódi történet, egy gyógyító asszony története, aki nagyon gazdag családban született, beleszeretett a kocsislegénybe, összeházasodtak, szegény sorba kerültek, dolgoznia kellett, és hát gyógyító asszony méregkeverőként van titulálva bizonyos dokumentumokban, de hát ez egy gyógyító javasasszonyt jelent, aki a végén belekeveredik egy bűntényben, ami miatt 10 évig Mária Nosztrán. Hát 10 évet nem ér meg szegény, ugye mondtad, hogy megtaláltad most már a sírját is, Végső Istvánnal együtt kutattátok a dokumentumokat. Tudhatjuk-e a történetet? Mi tudható ebből? Mert engem megőrít a kíváncsiság. Itt a könyv, és el fogom olvasni, de hogy mi az, amit elmondhatunk ebből?
Hát nehéz így határokat szabni azért is, hogy megmaradjon az olvasók kíváncsisága, mert ez lenne a legfontosabb feladat, hiszen megérdemel annyit ez a történet, hogy mindenki a megfelelő helyen és időben egy kicsit kettesben maradjon ezzel a történettel, és biztos vagyok egyébként abban is, hogy sokakban felmerül a kérdés, hogy vajon az ő családjukban milyen történetek vannak, ahogy már említetted is, hogy az alcím mennyire érdekes. Kaptam olyan visszajelzéseket, hogy sokan például elgondolkodtak azon, hogy bizonyos történet részleteken érdemes lenne egy kicsit munkálkodni, mert náluk is vannak elrejtett, eldugott történet részek, amik kutatásra vágynának. De visszatérve arra, hogy miről is szól ez a történet, és hogyan is bontakozik ki maga a regény. Ahogy említetted, ükanyám javasasszonyként kezd el foglalatoskodni, amit férjének a nagyanyjától sajátít el tudást. Mivel ükanyám jó módból származott, a keze nem volt szokva a kapához, a megélhetésbe viszont be kellett, hogy szálljon a családi rendszerben, ezért ők apámnak, a nagyanyja ezt a mesterséget valaha űzte, és átadta az ő tudását a menyének, az unoka menyének, és ők ketten közösen kezdtek gyógyítani itt a halasi pusztákon, míg nem aztán, hát megnevezhetem szerintem ezt a személyt, Náni teljesen visszavonul, és el is múlik az élete, úgyhogy Terézia magára fog maradni, de méltóképpen veszi át Náni szerepét és munkálkodását, úgyhogy folytatja a halas pusztáiban lakó népeknek a gyógyítását, és aztán hozzá kerül egy szeretői viszonyban lévő pár, akiknek az a tervük, hogy a férjüket, a feleségüket eltegyék láb alól, hogy ők innentől kezdve örökön örökké egymásai lehessenek. Erre használják fel az én ükanyámat, és kérik a segítségét, de hogy hogyan fognak eljutni eddig, hogy őt rászedik erre, hogy részt vegyen ebben a gyilkosságban, na ez azért jó néhány oldalon keresztül fog majd kibontakozni, ami alatt olyan lélektani események is történnek, ami egyre inkább ezt az utat kövezi ki ükanyám elő, őt, hogy bizony részesévé fog válni akaratlanul is ennek a gyilkosságnak. Egy nagyon fontos lélektani kérdés van az emberben, hogy megszereti-e Bortheréziát, vagy elítéli a tettéért. Én nagyon-nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy hogyan tudnám őt mentálisan akár felmenteni ezek alól, a vádak alól, és ahogy az egyszer egy adott riportomban is megfogalmaztam, megpróbáltam édesanyja aspektusából szemlélni ezt a dolgot, hogy miért is egyezhetett bele ebbe a gyilkosságba, úgymond, mert egy emberi élet áldozatul fog esni. Miért vett mégis részt ebben, és azt gondolom, hogy voltak személyes indítatások, ami egyébként bizonyságot is nyer a fellel dokumentumokban, tehát megvolt neki erre a jó oka, hogyha ezt ilyen szép szóval mondjuk, és azt gondolom, hogy mi édesanyák tudjuk azt, hogy a gyerekeinkért bármit, bármeddig is, sőt, még a határainkon túl is mennénk, és valami ilyesmi munkálkodhatott benne is, de azért nyitottan hagyom az olvasóknak, és megadom azt a választás szabadságát, hogy döntsék el ők, hogy hová helyezik az értékrendjük polcán Bortheréziát. Megbocsátható bűnnek, elfogadhatónak, vagy azt mondják, hogy köszönik szépen, ők ezt mégiscsak bűnténynek értékelik. Ez a szabadság, jog és szabad érzés mindenkinek nyilván ott van a zsebében.
Igazából lehet, hogy felesleges feltennem azt a kérdést, hogy te megbocsátottad de az ő tettét, én azt gondolom, hogy igen. Igen. Nézve, és ami sugárzik belőle, és tehát, hogy megérted, hogy miért történt vele mindaz, ami történt, vagy miért tette azt, amit tett.
Igen, azt gondolom, hogy ez teljes meggyőződés, tehát szívből és észből is azt tudom mondani, hogy én abszolút megbocsátottam neki. Nem tudom, hogyha annak idején éltem volna ott abban a korban, és az én vállamat nyomják ezek a terhek, akkor hogyan döntök. És ilyenkor még azért az is felmerül az emberben kérdésként, hogy abban az időben egy szegény asszonynak mennyire voltak a jogi érdekei képviselve ebben a perben. Nem-e kapott esetleg plusz vádakat is a büntény elkövetésének a kivizsgálásakor? Nem tudhatom. Oly messze van ez a 120 év tőlünk, hogy mindenre én sem kaphattam választ, de én azt bátran lelkiismeret fúdolás nélkül kimerem jelenteni, hogy nekem nagyon benne van ő a szívemben.
Hát azt gondolom, hogy valamilyen módon kincset találtál, tehát, hogy ahogy említettük is, hogy beszélgettünk róla többször, nagyon fontos, hogy a családi történeteinket felderítsük, legyenek azok szürkék, feketék, fehérek, vagy bármilyen színűek, hogy valahogy helyre rakjuk a lelkünkben, és hát látom, hogy ez neked nagyon megtörtént, tehát, hogy sok szempontból izgalmas ez a kis regény. Még mindig nem értünk a kérdéseim végére, úgyhogy maradjanak velünk hallgatóink, jöjjön ismét egy kis zene, és tovább beszélgetünk Pálinkás Szilvivel a frissen megjelent kis regényéről, melynek címe Genomba zárt örökség. Vajon te mindent tudsz a családodról? Maradjanak velünk, folytatjuk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk egy regény születésének a történetét. Pálinkás Szilvivel beszélgetünk a frissen megjelent Genomba zárt örökség című könyvről, melynek alcíme Vajon te mindent tudsz a családodról? Akik nem tartottak velünk, ugye úgy édesanyád történetét kutattad ki, aki hát gyógyító javas asszony volt, és hát egy perbe keveredett. Megjelent erről nyilván egy cikk, hiszen ez Kiskunhalason történt, Kiskunhalason dolgozott gyógyító asszonyként, régen boszorkánynak is mondták, méregkeverőnek, de valójában egy nagyon komoly gyógyító tevékenységet végzett az itt lévő emberek, olykor nagyon szegény emberek között. Szóval mi volt az a büntet, amely a Halasi Újságban is megjelent egyik fontos állomás a meglett dokumentumoknak?
A Kunhalas archivált híreiben lehetett rátalálni egyébként, szószedetekben kijött ükanyám neve, és megadták benne pontosan ugye az évszámot is. Tulajdonképpen a cikk maga úgy taglalja, hogy van egy, ahogy említettem is, szeretői viszonyban álló pár, akik egymáséi akarnak lenni, nagyon szépen fogalmaznak egyébként, ehhez pedig a helyi javasasszony segítségét kérik, és ez a javasasszony valamiféle tulipán főzet keverékét adja oldatként, amely majd hozzásegíti őket a tervük véghez vitelére. És ami még nagyon-nagyon fontos, hogy leírják azt is, hogy hogyan tudták cselbe hozni a láb alól eltenni kívánt szemét. Egy borba keverik bele ezt a méreganyagot, és ezt itatják meg. rosszul lesz egy-két napig egyébként. Nyilvánvalóan a könyvben egy kicsit lerövidítve írom ezt meg, de elviszik orvoshoz, elviszik egyébként kuruzslóhoz is, hogy segítsen rajta, majd ezután jön az orvos jelenléte, akit Prager doktornak neveznek meg, és ez valóban a vádiratban is szerepel, és hát nem tudják meggyógyítani, mert hogy addigra a méreg teljes mértékben összeroncsolja a belső szerveit, egyébként a hulla boncolása is megtörténik, ezt mind-mind lehet olvasni a Kunhalas archivált híreiben, és elindul a vizsgálat a bünténnyel kapcsolatban, majd leírják egy másik megjelent számban egyébként, hogy, és a Pesti Naplóban is megjelenik ez a vidéki gyilkosság, ott is ráleltem az archivált anyagában, hogy a tetteseket ítélő szék elé állítják, ahol, amint említettem is, a hölgyet, a szerető párban lévő hölgyet életfogytiglanra ítélik, a férfit 15 évre, az ükanyámat pedig 10 évi fegyházra. Tehát a vidéki lap is végigköveti az eseményt, illetve a Pesti Napló hasábjainban is kap egy kis rövidke cikket ez a nem mindennapi történet, ami azért tegyük hozzá, abban az időben meg lehet, hogy gyakorta előfordult, de azért mégis még a fővárosi hírekben is szemet szúrt az ott ténykedő riportereknek.
A hölgynek a férjét, ugye ki lesz a gyilkosság áldozata?
Így van.
A férje.
Így van, igen.
Értem.
Igen.
Egyébként olyan hihetetlen, hogy miben bíztak? Tehát ők elég hamar kiderült, hogy egy méregről van szó, tehát ugye ez hihetetlen ilyenkor, mert nem sokszor fölmerül egy gyilkosság kapcsán, hogy gondolta, hogy nem fog kiderülni?
Valószínű, ezek azok a titkok, amikre választ nem tudunk, és nem fogunk kapni sosem, mert hát nagyon jogos a kérdés a részedről, hogy miért nem volt egy akkora előrelátás, hogy kudarcra van ítélve ez a terv, és nem fog sikerülni.
Ugye arról beszéltél, hogy ükanyád szerepe, Bór Teréziának a szerepe, nagyon nyitva hagytad, de hogy te mindenképpen érted, hogy miért engedte magát ebbe belevonni ebbe a gyilkosságba, mert hogy olyan körülmények voltak, amik azért nagyon kényszerítőek voltak, amiket nem árulunk el, mert el kell olvasni a könyvet. Hát a legszebb számomra ebben a történetben, hogy ez egy családi történet volt, egy úgymond titok, aminek te utána jártál, ami egyébként, ha most az én családom történetére gondolok, nálunk is volt közel 100 éve egy olyan nő, aki teljesen másként működött, mint az összes többi asszony, paraszt asszony a környéken, és hogy engem is mindig izgatott, hogy vajon ő hogy lett ilyen bátor, hogy hozott ilyen döntéseket, vagyis mindenkit arra biztatunk, hogyha vannak ilyen történetek, akkor keressen utána. Hol találják ezt a könyvet? Én azt gondolom, hogy annyi mindent elmondtál, hogy ezek utának ezt nem akarja elolvasni, az nem hallotta minden részletét annak, amit meséltél. Hol találnak rá, illetve hát azt még nem árultuk, hogy neked azért van egy kis médiás múltad, ami segített talán a szövegezésben, írásban, ugye azon kívül, hogy a Gezemice blogot vezeted, gezemice.com, nézzenek rá, hiszen nagyon jó kis írások vannak. Szóval milyen médiás múltad van, és hogyan igyekeztetek a köztudatba bevinni ezt a kis regényt?
Igen, mikor a gyerekeim megszülettek, akkor előtte hát sokkal nagyobb szabadságban élt az ember, és a kiskörösi médiában dolgoztam. A Kunság Rádió akkor még működött, ott voltam szerkesztő, hírolvasó, és a Kiskörös Televíziónál szintén szerkesztő műsorvezető voltam. 4 éven keresztül ott szereztem a tapasztalásokat, és hát ez azért nyomot hagy az ember életében, és van ez a mondás, hogy van élet a TV képernyő után, valóban van élet, rá lehet arra lelni, de talán teljesen elszakadni tőle nem lehet. Úgyhogy ezt kihasználtam, amikor a regényt írtam, és belevetettem az ott szerzett gyakorlati tudást, úgyhogy ez mindenképp segített benne, és nem tudom, mennyire lehet mondani, az Olvasni Menő Kft. Segítségét hívtam abban, hogy a könyv megszülessen, és ők azok, akik aztán útjára indították a könyvet, úgyhogy minden egyes nagyobb könyváruházban meg lehet találni, de akár az internetről is meg lehet rendelni, és egy-két nap alatt az otthonában kvázi a kezei között találja az olvasó, úgyhogy hála az Istennek, tényleg lehetőség van arra, hogyha valakiben tényleg felkeltettük az érdeklődést, hogy átlapozza ezt a könyvet és elolvassa a történetet.
Ugye azt mondtad, hogy téged nagyon izgatott ez a dolog, hogy ez a gyerekkorodtól hallott nagyon különleges történet, most akkor hogy is van ez a titok, kibontottad ezt a titkot. Mi volt az a legerősebb motiváció, ami elindított, hogy ezt kikutasd? Volt rá időd, így befejezésként?
Igen, nyilván az időfaktor az segített benne, hogy a végére járjak, és tényleg az a miről gyökeredző igazságtudat, hogy igaz vagy nem igaz ez a történet, ez abszolút egy húzóerő volt a titok felderítésében, és az, hogy ha igaz, akkor ezt meg kell írni már csak azért is, hogy a gyerekeim majd áthatassák az ő gyerekeiknek, az ő gyerekeik pedig megörökölhessék majd, és így generációról generációra éljen ez a történet tovább, mert ennek nem szabad feledésbe merülnie, és egy picit talán lenyomatot tudok hagyni magamról, a családomról, arról, hogy én hogyan gondoltam ezt az egészet, hiszen az utolsóban azért a figyelmükbe ajánlom ezt a történetet, és biztatom a jövőmben élő generációt is, aki a családom része, hogyha majd történik valamilyen hasonló cselekmény az ő idejükben, a jövőben, akkor azt ők is bátran vessék papírra, mert ez egy akkora ajándék, hogy tudni kell erről, hisz a gyökereink azok nagyon-nagyon fontosak.
Miért ez a címe, hogy genomba zárt örökség?
A genomnak ugye köze van a DNS-hez, ugyanúgy örökítő anyagokat tartalmaz, és valahol szerettem volna azt élesen az olvasók szem elé tárni az első pillanattól kezdve, hogy ez egy örökölt információ. És mivel én is ezt generációról generációra, negyedik generációként megkaptam, ezért ez egy átörökített információ, és ezért lett a címe Genomba zárt örökség. Hosszú hónapokig nem volt egyébként a regénynek címe, nagyon sokat fájt emiatt idézőjelbe téve a fejem, hogy mi is lenne az. Nagyon szeretek futni, és mindig hajnalba járok, a természetet pártolom, hál' Istennek olyan helyen lakunk, hogy egy mező van mögöttünk, úgyhogy az egyik hajnali futásom során pici szavak jöttek elém, genom, DNS, öröklődés, és ezek kattogtak egyfolytában, és egyszer csak összeállt a sok apró szóból a cím, hogy genomba zárt örökség, és olyan belső meggyőződés és indítatás lett úrrá rajtam, hogy akkor tudtam, hogy ez az, és senki tényleg szó szerint nem tudott eltántorítani attól, hogy ez legyen a regény címe, de a mai napig is úgy érzem egyébként, hogy a megfelelőt kaptam oda fentről.
Csodálatos volt ez a beszélgetés, és csak a Shrek szavaival tudom lezárni, jobb kint, mint bent. Az egészség titka, hogyha tudjuk a történeteinket, segítik a jelenünket, és ahogy mondtad, segíteni fogják a jövőt. Köszönöm, Szilvi, a munkádat, a bátorságodat, hogy szembenéztél ezzel a veszélyesnek tűnő történettel, és köszönöm, hogy megosztottad ezt velünk.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és nagy-nagy örömmel jöttem ide, hogy beszélgethessünk erről a témáról, úgyhogy csak köszönettel tartozom.
Pálinkás Szilviával beszélgettünk a Genomba zárt örökség című regény írójáról, kisregény írójáról. Olvassák el a könyvet, hiszen azt gondolom minden szempontból érdekes. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm, viszont hallásra.